Szolnokból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
8 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Franciaország és Izrael kezdeményezésére rendkívül ülést tartott az Izrael területe elleni iráni rakétatámadás miatt az ENSZ biztonsági tanácsa. A világszervezet főtitkára kijelentette, véget kell vetni a szemet szemért alapú erőszak halálos körforgásának a Közel-Keleten. António Guterres elítélte Irán kedden végrehajtott rakétatámadását. A portugál politikust nem sokkal korábban a zsidó állam kitiltotta a területéről, mert nem ítélte el egyértelműen a történteket az indoklás szerint. Válaszcsapást helyezett kilátásba az Izrael tért iráni rakétatámadása Benjamin Netanyahu izraeli miniszterelnök és kudarcnak ítélte azt. Ugyanakkor Irán is figyelmeztette Izraelt, hogy tartózkodjon meg torlócsapástól, mert súlyosabb válaszlépésre számíthat. Közben Izrael Libanon fővárosát Beirutot is támadta, legalább 5 támadást intéztek a város déli külvárosi részén a Hezbollahhoz tartozó katonai célpontokra. A keddi támadás hírére pánikbe estek a tőzsdei kereskedők, írt a körképében az Index. Felszökött az olaj ára, estek a részvények, az arany árfolyama pedig mindenkori rekordját ostromolta. A globális hangulat elromlott, az amerikai tőzsdék 1,5%-os mínuszban zártak már kedden. Ahogy a geopolitikai konfliktusok elmérgesedésénél megszokhattuk, a dollár most is erősödésnek indult, a feltörekvő devizák, mint a forint pedig, ahogy a pénzügyi szakemberek fogalmaznak, hátraarcot vettek. Varga Zoltán, az Equilor befektetési ZRT senior elemzője, az Indexnek már tegnap délelőtt azt mondta, az euró 400 forint fölé drágulhat. Estér aztán valóban másfél éves mélypontjára került a forint, már 400 forint felett járt az euró árfolyama. A portfólió gazdasági portál azt írta, a hazai fizetőeszköz árfolyama a Fed jelzései után, valamint a közel-keleti fejlemények hatására kezdett el zuhanni. Legutóbb március 13-án volt ennyire gyenge a forint. Magyarország elutasítja, hogy az Európai Unió katonai tanácsadókat küldjön Ukrajnába a kiképző művelet koordinálására, jelentette ki a külgazdaság és külügyminiszter. Szijjártó Péter közölte, az Európai Unió külügyi szolgálatát a javaslat átdolgozására kérte a magyar kormány. Újabb 10 Gidrán harcjármű érkezik Tatára, jelentette be a Honvédelmi Minisztérium. Az új eszközöket a Honvédség megújuló tüzérségének katonái veszik birtokba. A tájékoztatás szerint Magyarország összesen 300 Gidránt szerez be a haderőfejlesztési program részeként. Romániában 4 vadászrepülő szállt fel, miután orosz drónok ukrán civil kikötőket támadtak a határon. A radarok adatai szerint a légitámadásban az orosz drónok nem hatoltak be a román légtérbe. Bírósági szakaszba léphet a magyar szuverenitásvédelmi törvény miatt indult kötelezettségszegési eljárás, értesült az Európai Bizottság döntéséről még tegnap a Népszava. A Napilap úgy tudja, a brüsszeli testület azt nem kéri, hogy az Európai Unió bírósága az ítéletig helyezze hatályon kívül a törvény alkalmazását. A döntést várhatóan ma hozzák nyilvánosságra, jogerős ítéletre pedig előreláthatólag másfél-két évet kell várni. Mintegy 1 millió illegális bevándorlót tartóztattak fel a magyar határon 2015 óta, közölt a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója az M1 állami televízióban. Bakondi György szólt arról, az a furcsa helyzet állt elő, hogy miközben Magyarország a saját forrásai felhasználásával teljesíti a schengeni külső határok védelmére vonatkozó kötelezettségeit és megállítja az illegális bevándorlókat, ezért támadják, sőt még bírságot is fizetnie kell. A kormány készen áll arra is, hogy pert indítson az Európai Bizottság ellen. Lezárult az osztrák Strabag tulajdon részének felvásárlása, mától a magyar állam a Gyesev kétharmados többségi tulajdonosa, írt a közösségi oldalán az építési és közlekedési miniszter. Lázár János összeget nem közölt a vasúttársasággal kapcsolatos üzletről. Több mint 3000 vállalkozásnak küld tájékoztatást hibás számlaadatszolgáltatás vagy az áfa bevallás miatt ma az adóhivatal. Az érintettek így lehetőséget kapnak a hiba javítására. Aki ezt elmulasztja, akár 1 millió forintos bírságot is kaphat. Rendkívüli fogyasztóvédelmi vizsgálatot rendelt el az új gépjárműveket értékesítő kereskedőknél a nemzetgazdasági miniszter. A fogyasztóvédelmi hatóság és a kormányhivatalok egyaránt észlelték, hogy az új autókat értékesítő vállalkozások számtalan esetben alkalmaznak tisztességtelen általános szerződési feltételeket, indokolt Nagy Márton. Végül az időjárásról. Borult lesz az ég, és szinte országszerte kell esőre számítani, többfelé megélénkül a szél. A csúcshőmérséklet 13-14 fok körül alakul, híreinket hallották.
Reklám. Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
keresztényélet.hu.
Az elénekelt mondandónak nagyobb a súlya, mondja Lakatos Mónika cigányénekesnő a Képmás magazin címlap interjújában. Az októberi lapban olvashatunk a szegények bankáráról, a képernyőfüggő két évesekről, és arról, hogy mi állhat a pártalálási nehézségek hátterében. Megtudhatjuk, hogy mikor érdemes repülőre szállni, ha környezettudatosan gondolkodunk. A magazin melléklete a magyar lakta területek fiataljainak határokon átívelő összekapcsolódásáról szól. Keresse az októberi Képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
Reklámot hallottak.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Jó reggelt és jó rádiózást kívánok minden kedves hallgatónknak, a zenei szerkesztő Vasvári Detti, valamint a technikai munkatársak Karkus István és Péderi Zsolt nevében is. A mikrofonnál Tikovics Ernő. Ma 2024. október 3-a van, csütörtök. Most műsorismertetést hallanak, melyet követően megismételjük szombat reggeli beszélgetésünket. Ebben a műsorban pedig Rudolf Mihály, proarchitektúra Íbl Miklós és Kós Károly díjjal kitüntetett építésszel beszélget Farkas Erzsébet.
A bazilikában 120 éve megjelent a pusiscsei abrásszigeti fehér mészkő, és egy kicsit korábban, talán az 1860-as évek, vagy a 70-es években megjelent a kararai márvány, és mi szándékosan a kettő közé lőttük be azt a fehér márvány színt, ami az új oszlopoknak a színei, és a falpillérek azok viszont azt a vöröset kapták, ami már 120 évvel ezelőtt a szentélyben megjelent. Tehát van egy igazodás is, meg van egy újdonság, egy új értékteremtés is ebben a munkában.
9 órakor híreket mondunk, utána segíthetünk. Vigyázzunk gyerekeinkre! Töltsenek kevesebb időt a képernyő előtt, tanácsolta a szülőknek Pöltl Ákos, az MCC Ifjúság Kutató Intézetének kutatószakértője a napokban a Tehetséggondozó Szervezet Miskolci Képzési Központjában. A Szülők Akadémiája keretében az okostelefonok használatáról, annak a gyerekek fejlődésére gyakorolt hatásairól és a közösségi média veszélyeiről is szó volt. Ebből az adásból hozunk ma egy részt önöknek, ajánlunkban pedig egy rövid ízelítőt kaphatnak.
Itt azt látjuk, hogy mi az az életkor, amikor a gyerek az első okostelefonját megkapja. Jelen ott tartunk, hogy a 8 éves korosztálynak a 30%-ának van már okostelefonja, 8 éves, 30%, és a szülőknél mindig szokott jönni az a kérdés, hogy mikor kapja meg a gyerek az első okostelefon, de van egy nagyon frappáns válasz, ami nem évet jelöl meg, mert azt szoktam mondani, hogy akkor, amikor nem bánja a szülő, hogy a gyerek pornográf tartalommal találkozik. Mondok még egy sokkal adatot hozzá, a 10 éves korosztályban már, 10 éves gyerekeknél azt mérik a kutatások, hogy 80% felett találkoztak már pornográf tartalommal.
9 órától külön műsorra jelentkeznek kisújszállási és Törökszent Miklósi adóink. Napról napra című összeállításunk első felében a születi szokásokat és egy szőlősütemény elkészítését ismerhetik meg. Műsorunk második felében pedig Kronovetter Márta óvodapedagógussal beszélget Fekete Gábor.
Vagy ami nagyon nagy kedvencem, ez például van egy ilyen nagyon szép kézzel készített, ez is egy ilyen agyag szívecske, kerámia szívecske, és ez például a szeretetet és a szerelmet is ugyanúgy jelenti egy mesében, egy mesei fordulatban. Vagy például lehet ez a díszesebben egy királylány, és egyértelműen adódik, hogy a Miska kancsó, amit régen ugye igen, a bort tartották benne, hát ő pedig lehet egy huszár is, vagy bármilyen más éppen mesei szereplő.
9 órától Tokai Adónk királtó című műsorunkat szórja. A mai adásban az Egri Bazilika megáldásának pillanatait idézzük fel, majd a boldog Batthyány Stratmann László feleségéről, Koret Máriáról beszélget Székely János püspökkel, Császi Erzsébet. Ajánlunkban Ternyák Csaba egri érsek tanításából idézünk.
Ez a mai ünnep erősítse meg bennünket abban a hitben, hogy mi Isten élő egyházának, a nem látható kőből épült templomnak vagyunk élő kövei. Hisszük, hogy Isten angyalai lelki és szellemi küzdelmeinkben mellettünk állnak.
10 órától összekapcsolódik mind a 9 adónk műsora. A hírek után kerengő. A téma mobil használat az iskolában. Szokos Enikővel, az MCC Tanuláskutató Intézet oktatáskutatójával beszélget majd Posgai Nóra e témában.
Hogyha minden rendben megy, akkor amikor reggel beérkeznek a gyermekek az iskolába, akkor valamilyen módon most begyűjtésre kerülnek a telefonok, tehát most már napközben nem az lesz az alap, hogy mindig ott lapul a zsebükben és ott van a kezükben, hanem most már ezt le kell adniuk, azt iskola válogatja, és ezt maguknak kitalálhatták az igazgatók és az iskolák, hogy hogyan folytatják ezt a begyűjtést, és hogyan fogják megőrizni. Ugye erre központi szabályozást elég nehéz hozni, hiszen ez a kapacitásoktól és erőforrásoktól függ, úgyhogy ezt most szerintem a következő napokban, hetekben még egy kicsit gyakorolják talán az iskolák, hogy kigyűjti be hogyan, hogy ez hatékony legyen, és senkinek ne okozzon nagy fejfájást.
A Lélekszava jelentkezik majd 10 óra 45 perctől. A mai műsorban Maksó Péter atyát hallják döntéseink lelki hátteréről.
De amikor a súlypontok eltolódnak, abból van általában a baj, amikor nem az imádság az, ami szüntelenül megy, hanem helyette minden más. Akkor a gyerekeknek hittanórán mutatom, az egyik kezemben a rózsafűzér, a másikban a mobiltelefon, és megkérdezem tőlük, hogy ha úgy van egy kis időd, akkor mi mellett döntesz? És hát sokan mondják, hogy a rózsafűzér mellett, de inkább csak viccből mondják, mert a telefon mellett döntenek.
A 11 órai hírek után megismételjük a Mustármag keddi adását. A szerkesztő Papildikó, aki Fabók Györgynével beszélget a Kurzió mozgalom 30 éves történetéről.
A magyarországi kurzió az 1989-ben történt az első Magyarországon, a budapesti egyházmegyében, de egyébként mi Ausztriából kaptuk a kurziót. Ausztriában az ottani kurziónak a lelki vezetője volt József García Cascales Claretinus atya, aki egy spanyol atya, ott szolgált akkor Bécsben, és az ottani kurzió vezetője volt. Ő 1982-ben egy Mészáros Péter nevű fiatal embernek, aki egy ottani magyar ember volt, neki azt mondta, hogy Péter, vidd el a kurziót Magyarországra.
11 óra 30 perctől megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap esti adását, majd a napversét és a napimáját is. Délben a harangszó alatt elmondjuk az Úrangyalát, utána egyházi híreket hallanak Debnár Ádám szerkesztésében. Szólj, Uram, a mai napi evangélium szlovák, lovári, német és természetesen magyar nyelven hangzik el ezt követően. A Szentek Szent Életű Emberekben ma a Liziói Kis Szent Terézről szóló sorozatunk második részét hallják. Elmondjuk még az imát Csepellinyi György boldog elvatásáért, majd 12.45-től névnap és kalendárium című kis műsorainkat sugározzuk. A 13 órai híreket pedig hallgassuk együtt, zenei összeállításunk követi. Kedves hallgatóink, műsorismertetést legközelebb 13 óra 55 perckor hallanak majd. Tartsanak velünk akkor, és maradjanak velünk, ha tehetik addig is. Műsorainkhoz jó vételt és tartalmas időtöltést kívánok!
Sem látunk eső előtt, eső után. Már hiába várunk rád, várunk rád.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Szeretettel köszöntöm reggeli beszélgetésünk minden kedves hallgatóját, a zenei szerkesztő Vasvári Detti, a technikai munkatárs Tompos Péter. A mai műsort Farkas Erzsébet készítette. Jó rádiózást és tartalmas időtöltést kívánok!
Rudolf Mihály, Ibl-díjas építészmérnökkel ültem lebeszélgetni, és egy örömteljes esemény adja beszélgetésünk apropóját, hiszen néhány nappal ezelőtt közösen vettünk részt azon a kiállítás megnyitón, amely a Miskolci Arszakra Fesztivál részeként került megrendezésre a Miskolci Városháza aulájában. Az ön építészeti munkáiból látható egy kiállítás, amely Budapest, Tokaj, Kassa és Zsámbék után érkezett meg városunkba, Miskolcra. Nos, mit is lehet tudnunk erről a kiállításról?
Budapesten pont egy éve volt ez a kiállítás, a rangos pesti vigadó épületébe, annak földszinti és a földszint alatti alaksori részébe, és ez egy, szinte mondhatom, hogy egy ilyen retrospektív kiállítás volt, az utolsó 40-45 év munkáját ölelte fel, és ezeket állítottuk ki, de nem csak én, hanem a sok-sok munkatársam, építész munkatársam, és nem csak építészek, hanem tulajdonképpen sok művész. A munkáink nagyon nagy része műemlékekhez kötődik, ezért restaurátor művészek. Nagyon szeretjük, ha a részletképzések azok nem csak építészeti, hanem képzőművészeti vagy iparművészeti jellegűek is, ezért nagyon sok képzős iparművész is részt vett anyagával, azokkal az anyagokkal, amik vagy megmaradtak, vagy visszakértük a használóktól, azokból a házakból, amik az utolsó 40-45 évben elkészültek. Ezek jellemzően vannak zöldmezős beruházások is, és épületek is, de hogy teltek az évek és évtizedek, úgy egyre több régi házzal foglalkozott irodánk, és mostanában is döntően emlékekkel foglalkozunk, egész egyszerűen az idő fogalmának értelmezése miatt. Tudnilik, mi nem igazán szeretjük azokat az építészeti trendeket, amik most a világban mennek, így Magyarországon is, tehát ezeket a inkább ilyen kubisztikus különböző hasábok és lapos tetős épületek, ezek megítélésünk szerint sematikusak és nem illenek a Kárpát-medencébe. Lehet, hogy Marokkóba jó, de ide nem. És mi úgy gondoljuk, hogy a mi vidékünkre jellemző épületeket sokkal jobb tervezni, és akkor, ha már így ez a gondolat mesdjéjén vagyunk, akkor inkább az időben megfürdetve ezeket az épületeket és építményeket, inkább a régi épületekkel foglalkozunk, mert ott nincs olyan kísértése akár az építtetőnek, akár egy-egy szakmai zsűrinek, hogy számon kérjen egy építészeti trendet, egy mai divatot. A divatok azért sem jók az építészetben, mert azok hamar elszállnak. Az én diplomám óta 45 év telt el, és az alatt volt funkcionalizmus, volt konstruktivizmus, volt dekonstruktivizmus, volt modernizmus, volt posztmodernizmus. Annyiféle furcsa és nagyon kérdéses divat áramlat volt, és ezek mind leáldoztak. Ha régi épületekkel foglalkozunk, akkor ott nyugodtabb minden, ott nem lögdösik az embert, hanem ott meg lehet adni a módját minden külső tömegformának és minden belső térformának, és ez fokozottan így van a szakrális építészetben. Ott, ahol mondjuk 2000 éve egy kereszténység egy térigényt gondol magának, hiszen minden templom a használatokán ki kell, hogy fejezze, hogy maga a funkció, az Isten tiszteletek, vagy a liturgiák tere, a szentmisék tere, az milyen, és ugye tudni kell, hogy milyen volt ez az ősiségben, a régmúltban, a régiségben, milyen most, és ez nagyon lassan változik, tehát ugyanaz a tulajdonképpen az asztal van középen, az az eszmei középpont egy templomnál, az az oltár, amelyik Krisztus Urunknak az utolsó vacsoráját jelenti. És egy templom ezt öleli meg, és természetesen van most ambó, régebben szószéknek hívtuk, természetesen van templomhajó, van szentély, ha nagy templomról van szó, akkor vannak mellékhajók, vannak kereszthajók. A lényeg az egy olyan tér, ahol egy ünnep megrendezhető, és ez az ünnep maga a liturgia. Ehhez képest egy profán építészet, amit én nem nézek le, de sok sokkal inkább kérdéses, hogy mondjuk 5 évvel ezelőtt milyen volt, most milyen, 5 év múlva milyen lesz az elvárása, a társadalmi elvárása, hogy egy lakópark, vagy régebben lakótelep milyen, vagy hogy egy dobozáruház hogy néz ki. Valaha még nem tudom, csemegeboltok voltak, vagy azelőtt tejbolt, meg kenyérbolt volt, most meg nagy szupermarketek vannak, és ezek ilyen egyfunkciós dolgok, a kereskedelem, és én ezt nem nézem le, ez egy nagyon fontos dolog, mert kiszolgálja vagy szolgálja a nap mindnapokat, de egész más szegmense az építészetnek. Ilyen értelemben a mi területünk egy kicsit talán elegánsabb, vagy itt elmélyültebb gondolkodás lehet. És hát ezt mutattuk be most ezen a 4. kiállításon is. Ez a kiállítás, ez a pesti kiállításból csak egy kis szelet, tulajdonképpen Miskolci és a Miskolc közeli megyében található talán 12 református templom felújítását tettük ki az aulába, és talán 18 nagy tablót tettünk ki az Egri Bazilika rekonstrukciójáról, és mindkét dologhoz rendeltünk különböző maketteket, sőt az Egri Bazilika esetében Péter László János 5/4-es büsztjét is kitettük ide az aulába, és a kicsi 1/5-ös makettjét a barokk kapu előtt állva, hogy hogyan képzelte el ezt a szobrászművész.
A kiállítás megelőzően a Szakralitás szegletkövei címmel tudományos konferenciára is sor került, itt építész szakemberek tartottak előadást szakterületükkel kapcsolatosan, és természetesen ön mi másról is beszélhetett volna, mint a jelenlegi. Hát mondhatom úgy, hogy nagy munkájáról, az Egri Bazilika rekonstrukciójáról, a Szent István Rádió központja. Nem titkolt módon Egerben található, természetesen szívügyünk az Egri Bazilika, hiszen minden reggel 7 órakor a reggeli szentmisét onnan közvetítjük. Hát valóban kinézetében sem egy kis épület, és gondolom feladatok tekintetében sem kis feladat volt az Egri Bazilika rekonstrukciója. Mit mondhatunk el ezzel a feladattal és munkával kapcsolatosan? Mit érzett, amikor elnyerte vagy megnyerte ezt a bizonyos pályázatot?
Igen, ezen a kis konferencián, amire utalt, ezen én szándékosan csak a bazilikáról beszéltem, tehát a kiállítás az miskolci épületekről is szólt, és református templomokról is szólt, de döntően az Egri Bazilikát éppen a mostani, az aktualitás miatt, hiszen szeptember végén tudjuk, hogy egy nagy ünnepi liturgia lesz ott, és a kis konferencián csak erről beszéltem, így is azt hiszem egy kicsit túl sok időt elvettem más előadóktól, hosszabban beszéltem, mert volt azt hiszem 200 olyan diakép, amit vetítettem, és próbáltam gyorsítani, de minden képhez kellett azért egy-két mondatot fűzni. Igazából az Egri Bazilika történet beszéltem, a művészettörténeti rétegekről, azokról a kollégákról is beszéltem, akik a művészettörténeti alapozást adták ehhez a munkához, illetve akik felmérték ezt a hatalmas bazilikát, tulajdonképpen a esztergomi után ez a második legnagyobb, hogyha kubatúrájában és hosszában nézi, akkor lehet, hogy talán az egri az esztergomihoz képest még nagyobb is bizonyos méretekben, de nem a méretek az érdekesek itt, inkább mindkét bazilikának és egy csomó főtemplomnak az eszmeiség az érdekes. Az elsődlegesen nyilván maga a római katolikus szertartásoknak helyet adó nagy templomról van szó, másodlagosan pedig abban a korban, amikor Pirker László János érsek ezt építette, és nem kisebb személyiség, mint Hild József megépítette ezt, akkor a korának egyik legfontosabb épülete volt, itáliai ízekkel, palladianus motívumokkal, visszanyúlva egész a Pantheonnak a kupolájának, magasattikájának és portikuszának a formarendszeréhez. Mindenképp egy nagyon olyan átgondolt térsor volt ez, ami a körökkereszt alaprajzot is tartalmazza, ugyanakkor ezt a nagy bevonulást is, tehát a portikusztól a szentély felé való nagy bevonulásoknak a rendjét, ezt oszlopsorokkal oldotta meg. térformájában pedig egészen modern szerkesztéssel, kubusok egymás mellettiségét jelenti ez az épület.
Beszéltem. Mi ez a kubus?
A kubus az olyan térforma, kocka, henger, gömbszelet, a kupolára nézve a különböző hasábok, ezek mind kubusok, és ezeknek majdnem, hogy egy modern építészeti gesztussal való additív kezelésehez, ez nagyon érdekes a Hild József munkájában. Nagyon szépen tette le a líceummal szemben egy magasabb olyan patkára, amit a líceum teréhez képest két hatalmas lépcsővel felvezetve egy ünnepélyességet jelent feltétlen, és ugye abba a tengelybe tette, ahova a líceum ezt kívánta, ahova Eszterházy Károly már elrendeltette igazából ezt a későbbi, a Fellner-féle épület elrendeltette a későbbi Hild-féle épületet. Itt a két épület közt lévő tér, az legalább annyira fontos. A két professzorom ezt 40-50 évvel ezelőtt kimondottan előadásaikban, Rados professzor úr és Pogány Frigyes professzor kimondottan a Közép-Európa legszebb terének mondja ezt az egri teret, ünnepélyességével, avval a ranggal, amit a lépcsősor jelent, azokkal a monumentekkel, amik a két királyszent, a két apostolszent, a magasattikán ülő hitremény szeretetnek az allegórikus szobrai, a két teraszon lévő angyalszobor. Ez egy olyan fantasztikus tér, és olyan, a teret olyan szép lezáró térfalak alkotják, és maga a park is gyönyörű. Így ez a két neves professzor, Rados Jenő és Pogány Frigyes, ilyen rangot adott, illetve így jellemezte ezt, és a legszebbek közt említette ezt a teret.
Milyen lett ez az új bazilika? Mennyire maradt hű a régi bazilikához, és mennyire találhatunk benne újdonságokat építészeti szempontból?
Meggyőződésem, hogy aki 10 évvel ezelőtt ott volt a bazilikába, és jól ismeri a régi épületet, és magától értetődően megy be abba, és jön ki akár hívőként, akár turistaként, akár városlakóként, nem fedezhet föl nagyon nagy változásokat, nem is volt ez célunk. Igazából mindent úgy rendbe tettünk, leporoltunk mindent, mindent egy kicsit megigazítottunk, átvakoltunk, átfestettünk, átburkoltuk, és ez egy hatalmas munkák, és őrült nagy idő és pénz, amivel ezt meg lehetett oldani, hiszen az egész padlóburkolatot átépítettük, részben a régi padló anyagával, hogy legyenek tanú burkoló elemek, részben a régihez hasonló új anyagokkal. Ha novumot kell mondani, de ezt sem veszi észre, és nem újdonságnak veszi, aki most bemegy újra a bazilikába, az az oszlopoknak és a falpilléreknek a műmárvány, klasszikus műmárvánnyal való bevonata. Eddig festett műmárvány volt, és ez besötétedett, és a fehér oszlopok helyett már egy ilyen egészen ronda színű, barnás, 120 éves festett műmárvány volt. Ezeket mi csontig verettük a köveket, újra vakoltattuk, és az új vakolat fogadja a klasszikus műmárványt. Ezek viszont gyönyörűek. A bazilikában 120 éve megjelent a pusiscsei abrásszigeti fehér mészkő, és egy kicsit korábban, talán az 1860-as évek, vagy a 70-es években megjelent a kararai márvány. És mi szándékosan a kettő közé lőttük be azt a fehér márvány színt, ami az új oszlopoknak a színei, és a falpillérek azok viszont azt a vöröset kapták, ami már 120 évvel ezelőtt a szentélyben megjelent. Tehát van egy igazodás is, meg van egy újdonság, egy új értékteremtés is ebben a munkában. De ha még kell említenem újdonságot, akkor az a 8 lunettás üveg, tehát félköréves üveg, hatalmas fénybe juttató szerkezetek ezek, ebből 7 festett volt, a 120 évvel ezelőtt a Roth Miksa elég nagy nevű üveg műhelyében készült, a szentély északi lunettás ablak festése. Ez művészi festés, és kerubok és szeráfok jelennek meg rajta, középen pedig a káptalani címer. És aztán a 60-as évek végén Prokop Péter, Rómában élő festőművész, kartonokat készített további 4 olyan lunettás ablakra, amik a mellékhajók fölött vannak, a főhajót világítják be, és 2 pedig Seregély érsek atya idejében, 2000-ben és 2004-ben, tehát a Millennium és a Egri püspökség alapításának az ezredik évfordulóján 2004-ben Szabó Erzsébet nevéhez fűződik a kereszthajó 2 nagy lunettás ablak üveg, és akkor 8.
az maradt színes üveg nélkül. És akkor én arra tettem javaslatot a jesekfőpásztornak, hogy ezt a nyolcadikat nevezetesen a szentély déli oldaláról besütő napfényt, ezt is írjuk meg, fessük meg ezt a fényt. És Kovács Keve festőművész úr készítette erre a nagyon, mivel átellenben van a Rótmiksa féle üveg, ezért van egy rokonság is a bortűrrel kapcsolatosan, és van egy nagyon érdekes, hiszen déli fény jön be, egy nap motívumot festett beléje, ami nekem nagyon tetszett, és ugyanez az üvegművész, a főkupola alatt van egy tambur, ahol 12 apostol meg van festve, és ezeket a festményeket 1951-ben a Takács István festőművész úr készítette, mikor már végzett a kupola apokalipszis jelenetét, már megfestette a János evangéliuma szerint, és én szándékosan mondtam, hogy ha 12 apostol meg van festve freskóval, vagy szekkóval, akkor a közökbe az ablakok azok ne legyenek figurális ábrázolások, hanem a szándékosan non-figuratív ábrázolás legyen, és Kovács Keve János üvegművész úr, konzultálva művészbarátaival és művészettörténész barátaival is, egy talán 7. századi olyan iratot, egy oklevelet találtak, egy ír ókeresztény oklevelet, aminek az ábráiból építkezett, és ezt a 12 ablaküveget ezen korai dokumentumnak az ábra anyagából, ez ihlette őt meg. Szándékosan nagyon halvány színeket használ, hogy ne sötétítse be a bazilikát, ugyanakkor pedig ökörszem üvegeket is használ meg, prizmákat is, amik meg szétverik a fényt, ami azt jelenti, hogy a bejövő fény megsokszorozódik. Ilyen módon, amit ezek a festett üvegek egy kicsit szűrnek, azt visszaadják ezek az ökörszem és prizma üvegek. Úgyhogy napsütés esetén nagyon-nagyon szépen a Szentkereszt oltár előtt látszik a padlón, nagyon szépen terülnek ezek a fényességek. És ha további újdonságot kell mondani, hát a Marco Casagrande volt ugye a építéskor a szobrászművész, tehát Pirker László János, az előző szolgálati helye az Velence volt, és velencei pátriárkaként érkezett, vagy volt velencei pátriárkaként érkezett egri érseknek. És ott a művészeti köröket ő ismerte, hiszen műgyűjtő is volt, és a legnagyobb szobrászméltóságoktól, Kanovától kérdezte meg, hogy kit vigyen magával Egerbe, és rámutattak arra a nagyon ügyes, akkor 21 éves szobrászművészre, aki a legtehetségesebb volt, és ez Marco Casagrande volt, és 21 éves korától tulajdonképpen, nem tudom, 6-7 évig Egerben élt, ott nősült meg, ott születtek a gyermekei, és az összes említett nagyméretű szobrot ő faragta kőből, és az ő inasai, és aztán látva ezt a fantasztikus minőséget, meghívták Esztergomba őt. Tehát ő az életének a további éveit már Esztergomban élte, és az a nagyon fantasztikus, hogy a legújabb hírek közt van, hogy megtalálták az ő szabadság emlékművét, amit a Budai Várba 1848-ban a Magyar Szabadság allegorikus szobrát javasoltat fölállítani, és aztán ő exponálta magát a szabadságharcban is, tehát 49-ben magyar honvédként harcolt ismereteim szerint. Ezek után a Bach korszakban Hajnaú elől menekülnie is kellett, és egész családját, 5 gyermekét elvitte Itáliába, és ott éltek aztán. És valaki most felfedezte ennek a allegorikus szobornak, ennek a szabadság szobornak a terveit és makettjét Budapesten, egy kutató, és ismereteim szerint ez a Budai Várba valamikor jövőre fel lesz ez állítva. Tehát Marco Casagrande Egerben szólt hozzánk 1830-as években, és gyönyörű szobrokat alkotott, és talán még nagyobb tett, hogy a Líceum, ismereteim szerint a Líceum földszinti részének a felét megkapta a művészeti iskolának, tehát ott faragták ezeket a szobrokat, amiket szembe átvittek, és művésztársa, művésztanártársa Jó János volt, aki grafikát és festészetet tanított, és ebből az iskolából nőtt ki, egész napjainkig a művészettörténészek tudják, hogy ki kitől tanult festeni, ki kitől tanult mintázni és szobrokat készíteni, és az egész Főegyház megyébe, sőt, hát már Főegyház megye határain túl is egyházi és egyéb művészeti remekeket készítettek a tanítványok és a tanítványok tanítványai. Ha ugrunk egy 80 évet, akkor, vagy 90-et, akkor az
1904 és 10 közti felújítás, ami Nagy Virgilnek a nevéhez, ez egy műegyetemi tanár volt, építész tanár volt, ő hozzáfűződik ez a felújítás. Tulajdonképpen az építés, ami 1831-36 közt volt, utána a nagy felújítás, az Samosa érsek főpásztor idejében volt, de már az utódja, Szmrecsányi vezényelte le ezt a hatalmas nagy felújítást, ugye. Az építő, tehát Pirker érsek meghagyta, hogy az az utódja, akinek először lesz erre pénze, fedje be, mert ő csak bádoggal tudta befedni a bazilikát, fedje be rézlemezzel. És ezt Eszmrecsányi meg is oldotta, és rézlemezzel lett befedve. A másik ilyen intelem, vagy testamentumi elképzelés, hogy a homlokzatokat borítsák be kővel. Ez nem sikerült. Nem is volt, azt hiszem, rá gondolat, maradt vakolt. Viszont jött az első világháború, hiszen 10-be befejeződött ez a nagy felújítás, jött az első háború, és rekvirálták a harangokat is, megleszették a rézlemezfedést, beolvasztották, és a hadipar elvitte ezt az egészet, és akkor újra bádog lett, és akkor nagy szerencsére 1976 és 78 közt vették be újra rézlemezzel, állami segítséggel, és akkor ez után 79 és 81 közt volt a szobroknak, ezeknek a hatalmas szobroknak az akkori magyar képzőművészeti kivitelező vállalat átmásolta a nagy nevű szobrászművészek, pontozókkal átmásolták a Marco Cassagrandénak ezeket a gigantikus szobrait, tehát a királyszenteket, az apostolszenteket és a felső allegorikus, az Attikán lévő nagy szobrokat átmásolták és sütői kőből megfaragták, mert addigra, tehát 150 év alatt a Demjéni kő, ez itt tufa kő, ez elérett, hiszen a levegőbe, ha akarjuk, ha nem, olyan vegyi anyagok vannak egyre inkább, ugye savas esőkről beszélünk, és nem tudom miről, hogy ezek a tufa kőből lévő szobrok, ezek elmálottak. Megújult szinte minden, kettő kivételével a két angyal, a portikus mellett fent van két terasz, amin két angyal szobor van, és ezt az két angyal szobrot most, hát két évvel ezelőtt Barász Tamás, Munkácsi díjas szobrászművész újra faragta. És ezek fantasztikus minőségben készültek el, és akkor ugyanaz a szobrász volt meghívva, és ennek is nagyon örültem, mert Molnár Katalin építész, feleségem készítette a terveket a szembe miséző oltára és az ambóra. És ugyanezt a művészt, egészen véletlenül ezt a Munkácsi díjas művészt, szobrászművészt hívták meg, a szembemiséző oltár részleteinek megforgására. Ez a terv szerint, amit Molnár Katalin készített terveket, ez legalább ötször lett bemutatva és átdolgozva ez a terv sorozat. A nem messze lévő Pusisei kőből faragott és Brács-szigeti kőből, ez Pusisse Brács-szigetén van, tehát horvát mészkőből faragott szószék mellett közel van, és a másik oldalon pedig az új ambó. És mi kimentünk ebbe a kőbányába, és onnan hoztunk követ, mi csak válogattuk, aztán nyilván teherautók hozták ezt a követ, kamionok, és a Kőművészet Kft. Vállalta, hogy ezt megvalósítja, és gyönyörűen fel is rakta ezt a szembemiséző oltárt, ami most már a régi szembemiséző oltár, aki emlékszik rá, igazából vasbetonból volt, és a vasbeton le volt burkolva nagyon vékony kőlapokkal. Most viszont hatalmas kőtömbökből van, tehát rendíthetetlen, mozdíthatatlan egy alapvetés. Tulajdonképpen ez a fő mondani valója az egész bazilikának, maga az asztal, tehát az utolsó vacsora az asztala. És ennek az asztalnak a motívum kincse a mellette lévő régi szószékből van. A kő az abból, ugyanabból a bányából való, amiből az való. Annyi a különbség, hogy ott kör alakú oszlopról indul ez a nagy szószék, és János evangélista van ráfaragva. Demkó József 120 évvel ezelőtt gyönyörűen ezt megfaragta. Itt nincsenek figuratív ábrázolások, de ugyanazok a kanelúrák vannak a szembemiséző oltáron. 12 darab, a 12 apostolt szimbolizálja, a szószéken pedig a 4 evangélistát, ott 4 kanelúra van. Ezek a kanelúrák milliméterre akkorák, mint a 120 évvel ezelőttiek, így lett a terv, és akkor 4 konzol tartja a nagy asztallapnak a két oldalát, és ennek a két-két konzolnak, tehát a 4 konzolnak a faragása és a és az aranyozása is ugyanaz a motívumkincset használja, mint amit a 120 évvel ezelőtti Demko szobrászművész úr, amit használt, és a körbe menő aranyozott hullámveréses fríz, az jelenik meg a szembemiséző oltárnak a szélén, a lapszélén. Úgyhogy újdonság is ez, de a régihez visszacsatoló újdonság, a hagyományokból építkezik, mégis új szerkezet.
És most folytatjuk tovább a beszélgetést Rudolf Mihály proarchitektúra, Ybl Miklós és Kós Károly díjas építésszel. A riporter továbbra is Farkas Erzsébet.
Mondjuk el a kedves hallgatóknak, azok számára, akik nem járnak minden nap Eger utcáin, hogy kívülről is, belülről is megújult a bazilika. Egy milyen hosszú idő alatt sikerült ezt a munkát befejezni? Mikor indultak a munkálatok, és mennyi idő alatt készült el?
Hát másfél évig terveztük, de mondhatom, hogy felmérésekkel és mindenféle jóváhagyásokkal együtt 2 év volt a tervezési munka, és egy hónap múlva lesz 5 éve, hogy munkaterületet kaptak a kivitelezők. Érsekfőpásztor, amikor leadtuk ezt a nagy tervezési munkánkat, akkor felkért arra minket, hogy a kivitelezést bonyolítsuk le. Tehát a lebonyolítása egy ilyen nagy építkezésnek egy őrült nagy feladat. Először nem is vállalkoztunk erre, de aztán hosszú konzultációk meggyőztek arról, hogy nekünk is jó az, hogyha sok-sok részlet, amiben időt, energiát fektettünk, hogy az valósuljon meg, hogy az tényleg úgy valósuljon meg, ahogy mi szeretnénk, és azokat a művészeket tudjuk bevonni, jellemzően restaurátor művészeket, de képzős iparművészeket egyaránt a restaurátor művészekkel együtt, akik ezt meg tudják valósítani. Az 5 év, ami eltelt, mi azt javasoltuk a legelején az érsekségnek, hogy minden nap továbbra is a kivitelezés ideje alatt is legyen reggeli és esti szentmise, és vasárnaponként is az ünnepi liturgia megtartása építés közben is megvalósuljon egész egyszerűen úgy, hogy osszuk meg a bazilikát 2 részre, és akkor az egyik résznél mindig az építők vannak jelen, és a másik oldalon van a szentmisei oldal, és amikor készen vagyunk az egyik oldalon, akkor fordítunk, és átadjuk idézőjelbe készen a fele részt, és a másik felét kivitelezésbe adjuk. És párhuzamosan ezt a javaslatomat érsekfőpásztor elfogadta, hogy nehogy imádságmentes maradjon 5 évig, ugye ez a terület.
És így is volt.
És így is volt, és ez megvalósítható volt, és én arra hivatkoztam, hogy ezt láttam Kassán. A kassai főszékesegyház, a kassai dóm a főtéren talán 8 évig volt a felújítása, és mindig vagy a hajóba, vagy a kereszthajóba, vagy a szentélybe, valahol mindig volt minden nap szentmise. Ez jót tesz az embereknek is, jót tesz a főplébániának feltétlenül jót tesz, mert nem mennek el a hívek. Tehát 5 év az már olyan idő, hogy elszoknak onnan, és ott ragadnak a másik plébániákon. Ugyanakkor nekünk meg az kellett, hogy igaz, hogy a kivitelezőknek nehezebb volt így dolgozni, de nekünk az kellett, hogy minden nap imádságos hangulat is legyen a templomban. Ami a másik nagy javaslatom volt, és amit szintén elfogadott érsekfőpásztor, és nagy örömömre, hogy a legelején azt mondtam, hogy azt tapasztaltam az utolsó 40 évben, hogy minden nagy építkezésnél elfogy a pénz. Ha akarjuk, ha nem, bármilyen sok pénz áll rendelkezésre egy építésre, elfogy. És akkor hitvány aszfalttal burkolják általában az épületeknek a környezetét, vagy ilyen betontérkövekkel, ami jó egy valamilyen sétányra, egy valamilyen betontérburkolat, de hát egy bazilika körüli körmeneti út, az természetes kővel legyen burkolva. És mondom, ha egy javaslatom lehet a külsőre nézve, akkor ez, hogy a körmeneti út az ne véletlenszerű legyen, már talán senki nem emlékszik, én emlékszem, mert mértük. Felmértük, hogy milyen burkolat volt korábban a bazilika körül. Hát töredezett aszfaltburkolat volt, és furcsán nem volt egységes szélességű, és logikátlan volt a vonalvezetése. És mi egy teljes olyan ellipszis alakot rajzoltunk körbe. Ha fölülről nézi ezt valaki az egekből, vagy egy repülőről, akkor egy mandorla forma foglalja bele ezt a hatalmas bazilikát, és egy keretet ad neki, és ez a körmeneti út, és ehhez kapcsolódnak még burkolt felületek, más-más színű mélységi magmás kővel, tehát ez 200 évig jó lesz ez a kő.
Tehát akkor most már körmeneteket is lehet majd a bazilika körül végezni.
Igen, hát a körmeneti rend az nagyon fontos volt már a kora középkorban is, és a újkori és a legújabb korban is, hát most volt ez az 50 év, amikor a körmeneteket eléggé, hogy mondjam, nehezen engedték, de ugye tudjuk, hogy akár az úrnapi körmenet, akár a húsvéti körmenet, vagy egy-egy búcsú okán megrendezendő körmenet, milyen nagy fontosságot ott a hívek tulajdonképpen demonstrálják a hitüket, és körbejárják kisebb-nagyobb körben a templomot, vagy az egész várost. Most ez a körmeneti út nagyon széles, és a templom kertet, és tehát tulajdonképpen osztja a templomkertet. Nem olyan nagy a templomkert, de mégis nagyon érdekes, és morfológiájában is a nagy lépcsővel, a támfalakkal nagyon hangsúlyos.
Térjünk vissza még oda, amikor rákérdeztem, és legyen olyan kedves, még egyszer ismételjük el, hogy mit érzett akkor, amikor megkapta ezt a feladatot, vagy elnyerte az ön építészeti irodája ennek a nem kis feladatnak az elvégzését. Milyen volt önnek szakemberként Hildi József nyomdokaiba lépni?
Hát az az igazság, hogy mindenkinek éreznie kell, hogy hol a helye, és azt tudja az ember, hogy Hild ugye a pesti oldalnak az építője, tehát ott egy csomó hihetetlen sok épülete van Budapesten is a pesti oldalon, és ugye ő kezdte az Újlipót városi bazilikát, tehát amit aztán az Ébül Miklós fejezett be, de hát ő tervezte ugye az egri bazilikát, és az eredményei miatt, meg azért, mert Pák József meghalt, Esztergomba ő fejezte be azt a bazilikát. És hogy ne csak a római katolikusoknál maradjunk, a ceglédi hatalmas nagy református templomot is ő építette, és az ő nevéhez nagyon sok minden fűződik. És hát az ő nyomdokaiba járni az egyszerre nagyon nagy megtiszteltetés, és érzi az ember azt, hogy mi mindent kellene még tudni ahhoz, hogy ezen a mesdjén haladjon. De nem csak Hildről kell megemlékezni, hanem az előbb említett Nagy Virgilről is, aki egy műegyetemi tanárként olyan újdonságokat hozott be 120 évvel ezelőtt, a 180 vagy 190 évvel ezelőtt épített templomba, amik hatalmas erőt adtak a egri híveknek is, de a messzeföldön mindenkinek, aki hívőként vagy éppen manapság turistaként ezt látogatják. Tehát ilyenkor egy építésznek remeg a lába, hogy vajon megfelelünk-e mi is. Hozzá tudunk-e tenni akár egy morzsát is ahhoz, amit elődeink készítettek. Úgy gondolom, hogy bátran ki kell állni egy-egy feladat elé, tehát én nagyon örültem. Nyilván, hogyha ilyen bátorság nem lett volna bennem, akkor nem fogadtam volna el a felhívást. Több más építésziroda is ajánlattétellel élt, hogy megtervezi majd ezt a bazilika rekonstrukciót. Valami miatt minket is meghívtak. Meggyőződésem, hogy azért hívtak meg, mert látták, a mérsekfőpásztor látta, tudom is, mert ünnepi istentiszteleten, ünnepi szentmisén voltam úgy Sárospatakon, ugye a Főegyház megyébe két bazilika minor rangú templom van, a másik az a sárospataki vártemplom, és ott volt egy nagy ünnepség, és később Fűzéren megvalósult a vár kiépítése, és ott a várkápolna az picike, az egy kicsi méretű, talán 8 méter hosszú, 5 méter széles és 8 méter magas, tehát hozzá sem fogható az említett templomokhoz, de olyan minőségben készült el, hogy amikor érsekfőpásztor ott kispapjaival együtt egy találkozón ott volt 6-7 évvel ezelőtt, 8 évvel ezelőtt, nem tudom pontosan, amikor nekem kellett bemutatni az egész várépítést, akkor elhangzott olyan mondat, egy dicsérő mondat, ami miatt valószínűleg fölkerülhettünk arra a listára, hogy esetleg mi is adjunk árajánlatot a egri bazilika felújítási munkáira, és ez nekem azért is jó volt, mert én alapjáratban Dunántúlinak érzem magam, vagy legalábbis amíg édesanyám élt, addig azt mondtam mindig, hogy megyek haza Pécsre. És már itt éltem, nem tudom, 40 éve, amikor még mindig azt mondtam, hogy megyek haza édesanyámhoz Pécsre, haza. És sok évtized miskolci itt lét. Én először azt hittem, hogy egy évig leszek csak Miskolcon, aztán ez 45 éve volt, hogy erre gondoltam. És akkor sok évtized múlva, főleg 90-es változások, gazdasági és politikai változások után arra gondoltam, hogy hát jó lenne megérni, hogy egy épületet tervezhessek, vagy átalakíthassak Kassán, és ha lehet, lehessen egy épülete Egerben. És a kassai nem valósult meg. Soha nem gondoltam volna, hogy az Egri Bazilika egyáltalán az én irodámhoz kerülhet, de ez egy hatalmas kegyelem volt a szakmai életemben, hogy Egerbe a legszebb épülethez hozzányúlhattam.
Térjünk vissza a beszélgetésünk végén oda, honnan elindultunk, a Miskolci Városház aulájában látható kiállításához, amely maketteket és tablókat tartalmaz. Meddig látható ez a kiállítás, és néhány személyes gondolattal invitálja a kedves hallgatókat. Miért érdemes megnézniük, és kiknek ajánlja elsősorban?
Ez egy nagyon modern épületrész. Egy jó építész kollégám, Viszlai József barátom tervezte ezt a bővítését a Miskolci Városházának. Ez egy nagyon magas olyan aula, ahova ránéznek különböző helyiségek több szinten, és ehhez a magassághoz képest nagyon vékony ez az aula, és egy ilyen álperspektívikus módon befelé szűkül, érdekes tér. És ebben a szűkülő térben két oldalt tudtam kitenni a tablóimat, és nagyon nagy hatással volt rám, hogy Balázsné Molnár Ildikó karnagy vezetésével kisiskolások hangja a kiállítás megnyitásakor belepte ezt a hatalmas aulateret.
A fazekas kórus énekelt nekünk.
A fazekas kórus énekelt, és megemelt az egész belső teret eszmeileg, mint ahogy úgy gondolom, hogy nem maradt érdektelen az a felület, amit én fettem be tablókkal, és nagyon sokan furcsálva, hogy a térbe állítottam a makettjeimet, nagyon sokan furcsálva, hogy a leányom Rudolf Ilona által mintázott két Pirker szobor a tér közepén volt az egyik, ugye, hogy hát én ott az aula terét megbontom, és a közlekedés megszokott rendjét deformálom. Én nekem szándékom is volt ez, hogy egy kicsit mindenki álljon meg, egy kicsit lassuljon le, nézze meg, mi a fene ez a kiállítás, mi ez a szobor, kit ábrázol ez a szobor. Hát ha 10-ből vagy 100-ból egy ember hazamegy, rájut az internetre, és megnézi, hogy ki volt Pirker László János. És ez is egy cél volt, hogy ha nem is direkt módon, de mégis egy indirekt módon valamilyen nevelés legyen ebben is. Meg a maga az Egri Bazilikáról szóló 20 tabló, a Szántó Tamás fotóművész urat kell említenem, és Molnár Gergőt, aki kültérben is és beltérben is drónnal nagyon szépen tudott filmezni, és ezek a fénykép felvételek felhívják a figyelmet a bazilika fényeire, részletképzésére, a művészeknek a fantasztikus munkáira, a restaurátor művészek által újra hihetetlen pompában van az Egri Bazilika, és ezt a fotoművészek nagyon szépen ábrázolták. Miért ne tegyük ki nagy tablókra ezeket? Miért ne demonstráljuk, hogy valami szép is született az utolsó időkben?
Mindez látható tehát a Miskolci Városház aulájában meddig?
Az aulában, a Miskolci Város közepén, a Városház téren október 7-ig látható ez a tárlat.
Egy nem akármilyen munka befejezése után vannak most önök. Van még hova tovább? Mik a jövőbeli tervek? Milyen munkákon dolgoznak?
Szerencsére megtalálnak minket nagyon-nagyon szép feladatok. Hát, hogyha az Egri Bazilikáról van szó, akkor nekünk legalább ennyire fontos és lelkileg legalább ilyen komoly feladatot jelent a Bélapátfalvi Ciszterci Apátsági templomnak a megmentése és felújítása. A terveink alapján ezt elkezdték építeni, de olyan helyzet alakult ki, és olyan minőségben dolgozott a kivitelező, hogy a CVK és a Főegyház megye úgy gondolta, hogy egy új kivitelezőt fog keresni. Leállították ez év elején a munkálatokat, és még nincs kiválasztva az új kivitelező. Minden esetre olyan fantasztikus helyszín a Bélkő alatt, egy olyan gyönyörű helyszínen van a Bélapát falva, és ugye ez már egyetemista koromban szinte mindenki pillanatok alatt megismeri az építészet történetnek a legfontosabb elemeit, és hát Ócsaják, Lébény mellett, hát Bélapát falva, ez a romanika, gotika, az építészet történetnek a kezdetei, ezek nagyon-nagyon vonzóak mindenki számára, számomra is. Itt sem gondoltam volna, hogy valaha is, hogy mondjam, ilyen szép helyszínhez közel kerülhetek, de szerencsére nagyon sok munkánk van Tokajban, Tokaj belváros újul meg, a főutca és a főtér, és hát ott is van egy gyönyörű templom, valamikor egy gotikus templom volt, de 100 évvel ezelőtt volt egy hatalmas nagy zuhatag, a hegyről lezúduló víz megroncsolta, és egy neo-román stílusba állították akkor helyre az első világháború előtt. Arra is ráférne egy kis tatarozás.
Nem véletlenül említi Tokaj városát, mert hogy a város főépítésze ön.
Igen, hát csak egy tanácsadó főépítész vagyok ott, ugye kicsi településről van szó, 3800 fő lakik ott, de viszont ez az 5 betű, hogy Tokaj, ez a név, ez viszont túlnő ezen, tehát nem a lélekszám az érdekes itt, hanem a 2 folyó összefolyása, a Kopaszhegy magaslata, a hegy alatti 1000 cellárium, és az a múlt, amit a Tokaj, és az a bor, amit fémjelez Tokaj. Nagyon szeretek itt élni, tehát Miskolcon élek, de hogy hegy aljával is nagyon szeretek foglalkozni. Igazából Sárospatakon és Tokajban nagyon sok munkánk van, és hát a hegy alja föl a hegy köz, ugye a Füzéri vár volt még egy ilyen hatalmas munkánk, és továbbra is ezen települések adnak munkákat nekünk, a mi irodánknak, úgyhogy ez a nagy munka után is nagyon szép, és inkább a történeti korokba visszahúzódó épületeknek a felújításai, vagy a régi épületek melletti új épületek kialakítása. Az a viszonyrendszer érdekel, hogy egy 100 éves épület mellett milyen egy új épület. Lehet egy új épület olyan, mintha 200 évvel ezelőtt épült volna? Legalább a hangulata lehet-e olyan, akár kint, akár bent? Lehet az modern, és mégis lehet a modernség és a korszerűség mellett lehet valami időtállóbb, nem a divatokat hajszoló, hanem valami olyan építészet, ami esetleg remény szerint több száz évig meg is marad.
Érdekes, hogy azt említette, hogy Péccsel kapcsolatban sokáig úgy fogalmazott, hogy megyek haza, de hát ezt a sok munkát figyelembe véve most az Egri Bazilika rekonstrukciója, a Sárospataki Szent Erzsébet ház, a Füzéri Felsővár, Tokajváros jellegzetesebb épületei tulajdonképpen már elmondhatja, hogy itt is otthon van, és itt is ide hazaérkezik.
Feltétlen. Úgy gondolom, hogy a diákévek azok nagyon fontosak minden ember életében, és ezért is nagyon sok élményem volt Pécsett. Valamikor ciszterci gimnáziumba jártam az én időmbe, ugye le volt verve az a szó, hogy ciszterci, és oda volt vakolatból írva, hogy állami Nagy Lajos gimnázium, de ahogy kiléptünk, ugye ott volt a belvárosi templom, a csámi, a napfénybe léptünk mindig ki, ahogy az iskola, és mindig a székesegyház előtt szaladtam az iskolába, és mentem vissza haza, úgy laktunk, hogy a főtér és a, tehát végig kellett mennem a legszebb utcáján, a sétatéren Pécsnek 2-szer minden nap, és ez belém ívódott. És azért gondoltam még nem régiben is, hogy megyek haza, mert édesanyám okán nyilván a hazavágyódás az egyben az anyai szeretetet, vagy a gyermeki szeretetet is jelenti. Most már maradt nekem a Péccsel kapcsolatos sok-sok szép élményem, de most már Miskolcivá váltam, illetve egy alján is érzem jól magam, és egy kicsit az utolsó 7 év alatt egrivé is váltam.
Köszönöm szépen a beszélgetést Rudolf Mihály Ivöldíjas építészmérnöknek, építésznek. További életéhez jó egészséget és a jó Isten áldását kívánom.
Köszönöm szépen.
Kedves hallgatóink, szombat reggeli beszélgetésünk véget ért. Farkas Erzsébet beszélgetőtársa Rudolf Mihály, proarchitektúra, Ibl Miklós és Kós Károly díjjal kitüntetett építész volt. A zenei szerkesztő Vasvári Detti és a technikai munkatárs Tompos Péter nevében is búcsúzom. Mindannyiuknak további szép napot és jó rádiózást kívánok!
itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes